Kulcsra kész. Épít, bérel, vásárol. Kárpát Iván ingatlan piaci műsora.
Jó napot kívánok, Kárpát Iván vagyok. A mai műsor az elemzéseké, hiszen időnként meg kell állnunk és meg kell néznünk, hogy mi a háttere azoknak az információknak, amiket például az ingatlan becsléssel foglalkozó műsorunkban megszoktunk önökkel beszélni. És ma a vendégem, éppen ezért az első vendégem, Juhász Attila, az Újház ZRT építőanyag kereskedelmi hálózat igazgatóságának az elnöke, és nem mellesleg az EVOSZ Magyar Építőanyag Kereskedelmi Tagozatának az elnöke. Szia, Attila!
Szervusz, üdvözöllek, üdvözlöm a hallgatókat!
Jó, nem kell senkinek megijednie, hogy a bemutatkozás az hosszabb, mint a beszélgetés, de hát ugye ebbe a szakmába hát megvannak ezek a dolgok. No, kezdjünk kicsit később, korábbról. Ugye volt néhány olyan év, nem is olyan régen, amikor ugye fénysebességgel drágultak az építőanyagok, legyen az bármi is, valami kicsit, valamit nagyon, valami meg nagyon, és amennyire akkor hallottam, előfordult az is, hogy napi ára volt bizonyos építőanyagoknak. Most hol tartunk?
Nem is volt annyira rég ez az időszak, 2021-22 volt egy meglehetősen intenzív időszak ilyen szempontból, az építőanyag árakban drasztikus emelkedések voltak. 2022-ben a általános építőanyag áremelkedés 26%-os volt. Tehát azért ez jelentős. Talán annyi mégsem volt, mint az élelmiszerek esetében, de úgy gondolom ez már érzékeltő tétel. Ez több minden indukálta. Talán az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy óriási volt a kereslet a termékekre, és futottak ki ugye 2021-ben például az otthon felújítási támogatás, ami nagyon-nagyon sok családot érint, majd 300 ezer család igénybe tudta venni ezt a lehetőséget. És bizony ebben az időszakban hiány is alakult ki, tehát nem volt bizonyos termékekből elég rendelkezésre álló építőanyag, és sok terméket kintről, külföldről kellett behozni, hogy a hazai igényeket ki tudjuk szolgálni. Azt gondolom, az egyik legfontosabb ok az ez volt. 2023-ban némileg megváltozott a helyzet, egy elég komoly beszakadás volt az építőiparban, ami jellemzően ennek a mértéke termékkörökként változó volt, 25-30% közötti forgalmi visszaesés, és úgy gondolom, hogy mi elég jó, mondjuk azt, hogy ilyen lakmuszpapírja vagyunk a hazai építőiparnak, tehát a kereskedelem azért jól reprezentálja ezt, hogy mi is történik, tehát jelentős visszaesés volt a hazai építőiparban is nyilván, és ez már előrehozott némi építőanyag árcsökkenést, tehát bármennyire hihetetlen, 23-ban átlagosan kb. 6%-kal csökkentek az árak a 22-eshez mérten, ami nyilván megítés kérdése,
hát hogy ez most... Hát hiszen honnan csökkent, a bázis nézzük, akkor azért az
így van,
durva.
Így van, de minden esetre olcsóbban lehetett építeni 2023-ban, mint mondjuk 22-ben. És ugye most itt vagyunk 24-ben. Jelentős változások még az idejében nem történtek, tehát azt látjuk, hogy a kereslet nagyjából konstans, érdekes ingadozások vannak itt az elmúlt 3 hónapban, az első negyed évben. Január például egy nagyon gyenge hónap volt, úgy általános az építőipart illetően. Érdekes mondani, a február az jó volt, tehát ott láttunk némi növekedést, és a márciusod megint egy ilyen kis szerényebb forgalmat mutat. Keressük mi is ennek az okát, és még elemezzük, nyilván nem zártuk még teljesen a márciusi időszakot, de körülbelül így tudnám jellemezni az árakat, és nyilván joggal merül fel a kérdés, hogy mire számítunk 2024
további. Vissza fogunk erre is térni, mert, és ez kapcsolódik is ehhez, mert említetted is az otthonfelújítási támogatásokat, a korábbiakat, ugye nemrég néhány nappal ezelőtt jelentettek be egy újat, ugye egy 6 milliós keret, azt hiszem, ami 100 milliárd forint fog erre rendelkezésre állni. Én nagyjából úgy becsülöm, hogy 3,5 perc alatt le fogják jegyezni ezt a volument. Ez a 100 milliárd, ez nagyjából, ez mit jelent a ti piacotoknak? Mennyire tudja ez megmozgatni, és ezt az 5-6%-os csökkenést mennyire tudja újra majd felhúzni, mert hogyha ilyen mennyiségben vágnak bele emberek abba, hogy felújítanak és alapanyagokat vesznek, akkor lehet, hogy megint fölmennek az árak.
Igen, egész pontosan 108 milliárd forint az a keret, amit most bejelentettek, és úgy gondolom, hogy ennek lesz még némi addicionális hatása is. Nyilván valamekkora önerőt, még ha nem is túl sokat. Ugye a program az arról szól, hogy 6 millió forintnyi állami támogatást lehet maximálisan igénybe venni egy ilyen otthonfelújításnál. Talán még azt érdemes róla tudni, hogy olyan épületeknél lehet igénybe venni, ami 1990 előtt épült. Azért elég sok ilyen épület van, nagyjából a hazai ingatlan állomány 80%-a, és van még egy feltétel, hogy vezetékes földgáz rendszerre rá kell, hogy legyen kötve az ingatlan. Ezek így talán a fő elvárások, és úgy ítéljük meg, hogy azért egy erős lökést fog adni az építőiparnak, de a részletszabály azért még teljesen nem ismert.
Hát igen, amikor kijönnek a rendeletek
igen.
erről.
Igen, de... és azért tartunk ettől, bocsáss meg, igen. amit mondtál, hogy véletlenül tényleg pár perc alatt el fog kelni, ez egy rendkívül jó lehetőség. A 6 millió forintnak attól függően, hogy jövedelmi viszonyból mennyire jó, mondjuk azt, hogy frekventált helyen van járási szempontból, három kategóriára sorolják a hazai járásokat, 2,5, 3 vagy 3,5 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni. Nyilván a kevésbé jó jövedelmi viszonnyal rendelkező járásokban Magyarországon ott lehet a legnagyobb vissza nem térítendő, és azért ebből sok minden, tehát 6 millió plusz az 1 millió forintnyi önerő 7 millió forintból, például egy átlagos kádárkockát, hogy ez egy ilyen klasszikus épület, igen. amiből megint 900 ezer darab van az országban, azért fel lehet újítani homlokzatszigeteléssel, nyilázáró cserével, akár a födémszigeteléssel, és ott már jelentős energia megtakarítást hát, lehet elérni.
Ami abszolút előre lépett ebben a szempontból. De itt akkor most nem jön be az, amit mondtál, hogy akkor oké, most ugye visszaesett, emiatt most nem volt hiány egy csomóféle anyagból, amiből volt, akkor most meg megint lehet, hogy lesz. Vagy azért ez a fajta kapacitás, illetve hát ez, amit le fog kötni kapacitás, ezt nem lehet összevetni azzal, mint ami korábban volt boom.
Igen, a korábbi boomnál az a keret, ami elfogyott, igaz, hogy 2 év alatt, de az 600 milliárd forintnyi összeg volt. Mi úgy ítéljük meg, hogy a jelenlegi hazai kapacitások elegendőek ahhoz, hogy el lehessen látni építőanyaggal ezt az igényt. Nagyjából 20 olyan jelentős kapacitással rendelkező szigetanyaggyártó van Magyarországon, aki ezt tudja kezelni. Ha a nyilázárókat nézzük, akkor kb. 200 hazai gyártó van, aki alig várja, hogy egy ilyen program ki tudjon jönni. Én talán nem is ebben látom a szűk keresztmetszetet, hanem inkább a kivitelezői kapacitásokban. Tehát a hirtelen a piacra ekkora igény fog jelentkezni, akkor egész egyszer homlozott szigetelő szakemberből, nyilázáró beépítőből és mondjuk épületgépészből lesz majd kevés, és tényleg nem ismertek még a programnak a részletei, pontosan nem tudjuk, hogy mennyi idő lesz majd a befejezésre, egyáltalán az sem ismert, hogy ez majd a jelentkezések sorrendjében lesz elbírálva, tehát van még elég sok nyitott kérdés. Mi azt látjuk a mostani érdeklődésekből, ugye nemrég lett bejelentve múlt hét pénteken, hogy óriási érdeklődés lesz, tehát hogy nagyon-nagyon sok ember érintett lesz ebben.
A szakemberek, akkor beszéljünk erről is egy kicsit. A Covid-nál, amikor beszéltem szakértőkkel, ebben az üzletben mozgó emberekkel, akkor ugye azt mondták, hogy hát a Covid nekik annyiból jó jött, hogy nagyon sokan Nyugat-Európából, Ausztriából, Németországból, bárhonnan hazajöttek. Mert ugye ott is leállt egy csomó minden, de úgy működik ez egy kicsit, mint a vendéglátóiparban, hogy amikor leül ez az egész történet, akkor elengedik az embereket, vagy most már azok a vállalkozók, akik ezen a területen dolgoznak, eljutottak arra a pontra, hogy inkább bevállalnak némi veszteséget is, csak megtartsák azokat a jó szakembereket arra az időre, amíg újra eljön a jó korszak, mert utána viszont levadászni olyat, aki képes normálisan fölrakni egy ilyet, és nem múlt héten érkezett meg valahonnan, ahol korábban közmunkás volt, és amúgy mindenhez értek, szóval, hogy erre már jobban odafigyelnek a beruházók, vállalkozók?
Úgy gondolom, hogy inkább az utóbbi az igaz, tehát nagyon megbecsülik az kivitelezők. A jó szakembereket. Nagyjából 350-380 ezer építőipari szakember dolgozik Magyarországon, és valóban jellemző volt, hogy nagyon sokan külföldön vállaltak munkát, és tényleg jó példa volt erre a Covid, amit említettél, hogy ilyenkor sokan haza is jöttek. Érdekes módon ez a Covid nem volt akkora hatással az építőiparra. Hál' Istennek építeni lehetett, igen. tehát az építkezések azért nem álltak meg, így az építőanyag kereskedéseket sem kellett bezárni, tehát ez egy fontos pont volt a mi életünk. Is. És viszont, hogyha tartósan az az állapot fennmaradna, mint ami 2023 évelej óta tart, hogy egy jelentős mértékű visszaesés van, és ilyen típusú intézkedéseket nem vezetnének be, akkor az a türelem és az a tartalék felélés is valahol véget fog érni a kivitelezőknél is, és szélnek fogják kereszteni az embereket. Tehát én úgy gondolom, hogy talán az utolsó pillanatban jött ez a mentő, ez az otthonfelújítási támogatás, ami főleg a hazai inkább kis- és középvállalkozásoknak lesz, néhány fős szakembergárdáknak lesz igazán jó, és a lakosságnak lesz igazából jó. Rendkívül örülünk neki, hogy ez végre ki lett hirdetve. Ha valami negatívumot megemlítettek a programban, az talán az, hogy arra számítottunk, hogy ez a bejelentés követő akár néhány napon, vagy néhány héten belül életbe fog lépni, ez most megint júniusig várnunk kell arra.
Nehéz így tervezni, ütemezni, és általában ugye az építőiparban az nem úgy van, hogy egyik napról a másikra, hanem egyszerűen ezt már lekötik a forrásokat akár fél évre, egy évre.
Ezzel. Igen, de talán ebben még nagyobb problémának érzem, hogy júniusig megint kivárás lesz. Tehát most, ha valaki el is döntötte volna, hogy a tavaszi időszakban most felújítson, akkor mindenki ki fog várni júniusig, de soron két hónapban megint nem fog történni semmi. Tehát, hogyha én akár így a rádión keresztül üzenhetek bármit a legmagasabb szintű döntéshozatalnak, akkor az az lenne, hogy ezeket például most már, amit vásárolnak az április 5-i bejelentés után már el lehessen számolni például azokat a termékeket, mert sokkal jobb lenne egy kiegyensúlyozott a piac, mint amikor hirtelen ráesik ez a hatalmas kereslet az építőiparra.
Még a támogatásokra visszatérve, azért itt a jóval kisebb volumenben, de ez az új otthon teremtési támogatások, a CSOK Plusz azért mégiscsak van, sokkal kisebb a nagyságrend, sokkal kevesebben tudnak hozzáférni. Ennek még milyen hatásai vannak? Tehát most ez a kettő összeadódhat, de még mindig ez jóval kevesebb, mint ami régebben pörgette.
Igen, ugye más a két program, amiről beszélünk. Az előző ugye ez egy otthon felújítási program volt. Az otthon teremtési támogatásnak valóban most ez a CSOK Plusz a leginkább mértékadó támogatási formája. Szűkült az a kör, aki ezt igénybe tudja venni. Valójában csak azok a párok tudják igénybe venni, házaspárok tudják igénybe venni, ahol gyermeket vállalnak, és az igazi magas támogatási összeg az ott van, ahol igen, akár 3 gyermeket vállalnak. Ez azért szűkíti meglehetősen a kört. Tehát azért Magyarországon ma kevés olyan pár van, aki 3 gyermeket be tudna vállalni, akkor igaz, hogy akár 50 millió forintnyi kedvezményes hitelt is fel tudnak venni, ami ez akár 20 millió forintnyi támogatási összeg is jár. Tehát ha mindent összeadunk, akár falusi csokkot összeadunk, akkor ez már ilyen 70 millió forintos nagyságrend is lehet. Talán azzal már lehet valamit kezdeni.
Hát igen, csak akkor a jövedelemnek is olyannak kell lennie, hogy a banka hitelt odaadja.
Igen, de szűkül ez a kör. Igen, és egyértelműen azt látjuk, hogy azért ez jóval kevesebben tudják igénybe venni, mint a korábbi otthon teremtési támogatásokat.
Ugye új lakásban már évek óta beálltunk egy évi olyan 20 ezer?
Jól, igen, nagyjából 20 ezer.
Egyszer megnéztem valami statisztikába, azt hiszem a csúcs valahol így a 70-es évek végén, a 80-as évek legelején, talán 1980-ban volt, most nagyságrendet mondok, hiszem 160 ezer lakást adtak akkor át, tehát ezek akkor épültek rakótelepek egy jelentős része. Végül is az egy nem annyira jó kérdés, hogy lenne rá több igény, mert hát nyilván azok a négyzetméter árak, amik most megvannak, azért ez ennek határt is szabnak, tehát egyrészt ez határt szab, másrészt meg egyébként igény az volna rá. Van-e arra bármi reális lehetőség, hogy a következő években, és most kicsit nézzünk előrébb, tudom, hogy nagyon nehéz a varázsgömbbe belenézni és ilyeneket jósolni, de nagyjából a magyar piac akkor beállt erre az évi 20 ezerre körülbelül?
Nem is kell annyira nagyon visszamenni, a 2000-es évek elején is igen, ilyen százezes nagyságrend volt, de valóban a 70-es években volt az igazi boom. Én magam egyébként 75-ben születtem, és tudom, az én szüleim is, amikor megszülettek, akkor vettek OTP kölcsönnek, hívták ezt, és 100.000 forintból annak idején emlékszem, hogy egy családi házat fel lehetett építeni. Ami a hazai lakásállomány, az körülbelül 4,5 millió ilyen ingatlan van, ami lakáscélú ingatlan, és ugye van erre egy ilyen becslés, hogyha azt mondjuk, hogy 80-100 évente ezeknek meg kellene újulni, és körülbelül annyi lehet az élettartam, akkor 40 ezernek azért minden évben kellene épülni.
Most ez az utóbbi években... nem tudom, hány év, 100 évig hát tartana,
igen,
hogy
igen, 200 évig. És így is mondjuk 100 évente, és valljuk meg őszintén, a technológia annyira változik, hogy már látjuk, hogy ami mondjuk 10-20 éve épültek ingatlanok, azok is már a mai szemmel elavultak. Hát egyáltalán például 3 rétegű nyílászárók mondjuk érdemben olyan 2005-2010 környékén kezdődtek el elterjedni, és eltelt 15 év, tehát hogy mi fog változni, 100 év alatt nagyon-nagyon meg fog változni, azt gondolom a világ, és szükség lenne arra, hogy legalább 40 ezer lakáscélú új lakás épüljön, igény biztos, hogy lenne rá, az, hogy fizetőképes kereslet lesz-e rá, azt gondolom, hogy teljesen más kérdés.
Reálbér, hitelkamatok, a építetőknek a kapacitásai, építőanyaga árak, ugye nálunk Magyarországon még ott van ez a forint, euró, forint, dollár, forint, minden árfolyam, ami nagyon volatilis, tehát aki ebben a szakmában dolgozik, annak egyszerűen egy őrület kiszámítani azt, hogy mi lesz fél év, egy év múlva, hogy fog állni a forint, tehát ugyanálunk ez az importált infláció, ez elég rendesen megvan, úgyhogy, és akkor itt, ha tudunk egy kis régiós kitekintést tenni? Tehát, hogy a környező országokban nyilván arányosan az ország méretéhez ők hogy állnak, és ehhez képest mi? Tehát ezzel a 20 ezerrel mi hol helyezkedünk el, hogyha a környező országokat nézzük? Vagy akár a V4-eket mondjuk.
Igen, igen. Bevallom neked, hogy erre most nagyon precízen nem készültem, és azért nem akkor... szeretnék olyan számot mondani, ami nem helytálló, de azért azt el tudom mondani, hogy például a környező országokban is a visszaesés az abszolút érzékelhető. Uh-huh. Tehát amit most mondjuk 2023-ban...
Hát a trendben benne vagyunk.
Igen. De a környező országokban azért a tapasztalat az, és mondjuk ebből kiemelkedik például Lengyelország vagy Csehország, de egyébként ugyanezt tapasztaljuk Ausztriában is, hogy az egy lakosra vetített új lakásépítési kedv vagy mennyiség azért az jóval erősebb.
Magyarországon a lakásállomány, ami viszont megvan, az hát nagy részben siralmas állapotban van. De, és akkor itt most mondhatjuk egyrészt a nagyvárost is, mondjuk itt jellemzően Budapestet, ahol van egy olyan, ami nem tudom, tényleg 1953 óta nem nyúltak hozzá a lakásokhoz. Ugye a 90-es években a lakók megkapták, megvették kedvezményesen, és hát onnantól kezdve meg hát rájuk volt bízva, hogy ezt megtették, vagy nem. Kitűnő műsoraink van erre, ahol hát a betelefonálók eléggé tudják ezt elmondani, hogy milyen problémák vannak, és most hirtelen hogy kéne több százmillió forintot erre kifizetni. Vidéken meg, ahogy mondtad, ott vannak a kádárkockák, illetve ott vannak azok a több száz négyzetméteres házak, amiket arra terveztek, hogy majd több generáció fog ott együtt élni, és most idős emberek, házaspárok vagy özvegyek ülnek ebben benne. Szóval ez lehet, illetve Magyarországon még ugye 90% a saját tulajdonú ingatlanok aránya, ami egy nagyon, szintén egy speciális helyzet. Tehát ez igazán...
Ebben például elsők vagyunk.
Ebben például, igen, ez így van, így van, és akkor talán szerintem Németország az, ahol ez az arány, ez legalacsonyabb, tehát 50% alatt van, szóval ennek, ez adhat egy olyan dinamikát ennek az egész iparágnak, ami azért mindig így a felszínen tudja tartani, vagy ezek nélkül az állami impulzusok nélkül mindig le fog ülni. Tehát mindig kell majd valami állami beavatkozás, és nem fog tudni ezt piaci alapon feltörögni.
Én azt gondolom, hogy ugye 28 éve vagy gyakorló építőanyagkereskedő is, tehát látom azt, hogy milyen tendenciák voltak. Egyre nagyobb kihívás most valakinek egy új családiházat felépíteni, vagy akár csak egy új lakást megvásárolni. És én azt gondolom, hogy valahogy a magyar emberek most ebben szocializálódtak itt az elmúlt években, hogy itt állami segítségnek lenni kell ahhoz, hogy valami történjen. Önmagában az is állami segítség, hogy például 5%-os most az új lakásoknak az áfája, amit még nagyon fontos lenne, hogy ez 2028-ig áll fönt ez az állapot, ami most még ugyan távolinak tűnik, de azért azt a technológiából, aki ebben az építőiparban képben van, az tudja, hogy mire egy ingatlan, egy telek megvásárlásra kerül, egy megtervezésre kerül, és mondjuk egy nagyobb léptékű társasház felépül, az nagyjából 3 év. Tehát, hogy nincs annyira mégsem messze. Tehát, hogy tulajdonképpen most már most arról kellene beszélnünk, hogy vajon 28 után is meg fogják az 5%-os áfát hosszabbítani, mert ha ez megtörténne, hogy adott esetben 27%-ra emelkedne az áfa, és átlagosan 20%-kal legalább megdrágulnának az ingatlanok, az egy arcú csapást lenne. Ugye én emlékszem arra, amikor a nem túl régi gazdasági válságnak 2009-2010 környékén 6-7 ezer új családi ház vagy új otthon épült Magyarországon, az írdatlan kevés. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen pofont most az építőipar nem bírná.
Ugye erről gyakran szoktunk beszélgetni, hogy bár nominálisan még most is van némi emelkedés az ingatlanárakban, de hát ugye reál értékben zuhantak az ingatlanárak Magyarországon, csak hát erre szokta azt mondani az ingatlan szakértő vendégeim, hogy jó, de hát a nap végén nominálisan ki kell csengetni azt az összeget, és hogyha egy új lépítésű átlag most olyan nagyjából, nem tudom, 1,5 millió forint körül van nagyjából Magyarországon, azt ki kell fizetni, tök mindegy, hogy ez most nem ér annyit, mint 4 évvel ezelőtt, de akkor maradjunk az államnál, ugye a költségvetés, hát finoman szóval nincs jó állapotban. Tehát a kormánynak és az országnak az osztogatási képessége az nyilván az most eléggé korlátozott. Épp ezért látványosan lehúztak állami beruházásokat is. Ez hogy hatott erre a piacra, amiről most már többször megállapítottuk, hogy nagyon függ attól, hogy az állam hogy mozog.
Igen, jelentős szereplő az állam az építőipar megrendelésében. Bizonyos becslések alapján ez a 30%-ot is eléri. Ugye én egy speciális szegmest képviselek építőanyag kereskedőként, alapvetően főleg az otthonok építése, felújítása a mi fő portfóliunk, de nyilván az építőipar teljes egészét vizsgálva ide tartozik a vasútépítés, az útépítés, a mélyépítés, tehát ezek azért nagyon komoly területek. Onnan rendkívül hiányzik az állami megrendelés, és ugye egyes állami magas tisztségű nyilatkozatokból azért az kiderül, hogy ebben a soron következő hónapokban, akár 2025 év első felében sem várható érdemi változás. Tehát nagyon hiányzik az állami megrendelés, egy komoly, komoly szereplő a piacon, ez több ezer milliárdot is jelenthet éves szinten.
És akkor fővállalkozók, alvállalkozói, nem a kivitelezés, az nem a te területed, de azért mégiscsak ráállsz erre a piacra. Mennyire jellemző még egyébként ez a körbetartozás, ami legendás volt így a magyar építőiparban?
Igen, de ez talán a 2000-es évek elején volt ennek nagy hagyománya. Aki régi építően kereskedett, mindenki átélte ezt, és azt gondolom, hogy sokkal körültekintőbb azért most már a szakma, de azért nekünk egy elég intőjel 2023-tól, ugye, ahogy említettem, volt egy elég komoly visszaesés. Ez nagyon-nagyon látszik a körbetartozásnál is, látszik a kintlevőségeinken, és én egy nagy építően kereskedelmi hálózatot is képviselek, ugye az Újházad, mi ott látjuk ezeket a tendenciákat, és hát bizony közel 30-40%-kal nőttek meg a lejárt tartozásoknak az aránya. Tehát ez érzékeltő. Ez inkább még egy ilyen intőjel, és de ezzel már foglalkoznunk kell.
És hát marha drága volt ezt finanszírozni mostanában. Hát, tehát ezek a forgóeszköz hitelek, ezek
hirdetlen drágák lettek abszolút, így van.
Jó, hát semmi nem lesz olcsóbb. Na de viszont szerdán Konstruma, ugye a Hung Expo-n, ahol hát lesznek szakmai, azon kívül, hogy körbe lehet nézni, és egyébként ez egy hagyományosan, ez egy mindig egy elég jó színvonalú esemény szokott lenni. És most itt nézem a programot, és hát látom, hogy délután 3-kor ott leszel. Miről az EVOSZ mit fog itt kommunikálni? Mi az, amit át szeretnétek adni? Milyen üzenet van, amit a szakmának szeretnétek üzenni, kérni? Ott lesznek az illetékes minisztérium részéről is.
Igen, egész pontosan április 10-én, tehát a Konstruma nyitónapján, és nem 3-kor, hanem 2 órakor lesz, ami az EVOSZ a Hung Expo-nak egy közös rendezvénye lesz, és alapvetően a rendezvénynek a címe építőanyag kereskedők és építőanyag gyártók a megrendelőkért. Olyan szereplőket próbáltunk ennek a konferencia keretében előadóként vagy pódiumbeszélgetésként megnyerni, mint a szakma legprominensebb képviselő. Nyilván a kereskedőkön és a gyártókon túl ott lesz az építésügyi miniszterhelyettes Csepregi Nándor úr, ott lesz az EMI vezérigazgatója, ott lesz az energetikai felújítási programért felelős energiaügyi helyettes államtitkár,
Horváth Viktor.
Igen, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon értékes olyan gondolatok fognak elhangozni, amely jól fogja bemutatni a jelenlegi helyzetet. Lesz egyfajta helyzetértékelés is az elmúlt időszakról, akár az elmúlt negyedéves eseményeiről, illetve a várakozásokról fogunk még beszélni, hogy éppen kereskedők, gyártók hogyan látják azt, hogy a 2024 soron következő időszakában mi várható. Én arra bíztatok mindenkit, nyilván ez elsősorban azért szakembereknek szól, hogy érdemes erre a konferenciára regisztrálni, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok hasznos gondolat fog elhangozni, és persze ezt össze lehet kötni rögtön egy Konstruma látogatással, ami azért a legnívósabb és színvonalasabb építőipari rendezvény hosszú évek óta.
Jó, tehát akkor 10-e szerda.
10-e szerda.
Juhász Attila, az Újház ZRT építőanyag kereskedelmi hálózat igazgatóságának az elnöke, és az EVOSZ magyar építőanyag kereskedelmi tagozatának az elnöke válaszolt a kérdéseinkre. Köszönöm, Attila, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Kulcsra kész. Kárpát Iván ingatlan piaci műsora.
Folytatjuk ennek az egész szegmensnek, piacnak az elemzését. Ebben lesz ma segítségemre Nagy László Nándor, pénzügyi újságíró. Szia!
Jó napot!
Köszönöm szépen, hogy megint eljöttél hozzánk. Arról beszéljünk először, hogy ugye még a jó konstrukcióval megvett állampapírok hozamai azok még szépen érkeznek idén is, sőt, ugye még a jövő év elején is jóval az infláció felett fognak ezek hozni. Hát arról egy külön műsort lehet majd csinálni, hogy a költségvetési hiánynak mekkora részét teszi ki az, hogy ezeket a több ezer milliárdokat így most ki kell fizetni azoknak, akik ezt még időben megtették. Szóval a lényeg, hogy a magyar pénzügyi kultúra az olyan, ellentétben Nyugat-Európával, sőt, ugye az Egyesült Államokról nem is beszélve, hogy részvény talán az emberek pár százaléka tart csak, esetleg valami egyéb konstrukcióban, egy befektetési alapnál mindenféle alapokba tesz pénzt, de alapvetően nálunk, hát hogy is mondjam, történelmileg, kulturálisan úgy alakult, hogy ingatlanba fektetünk. Ugye a 2010-es évek közepétől jött egy olyan csodálatos aranykor, amikor ugye 13-tól indult ez be, amikor az ingatlanok értéke ugye többszöröződött. 2-3-szoros értékek lettek, tehát azt láthatta nagyon sok ember, hogy ingatlanba fektetni jó, mert hogy akkoriban ugye általában hozamok máshol nem nagyon voltak, az ingatlanok relatíve olcsók voltak, hitelt azt nagyon jó konstrukciókkal lehetett venni. Na de, és hogy itt visszakössek az egész történet elejére, tehát most több ezer milliárd forint keresi a helyét. Egyelőre én azt olvastam, hogy ezeket a pénzeket az emberek már annyira nem forgatják vissza állampapírba, mert ugye hát azoknak a hozama most már azért nem annyira csábító, vannak jobb lehetőségek is. Hát ha most megkérdezel egy alapkezelőt, akkor rögtön mondja, hogy ezt vigyed hozzánk azt a pénzt, ők is most ugye vadásznak erre a több ezer milliárdra. Te hogy látod, ennek a pénznek mekkora része fog visszatalálni újra az ingatlan piacra, és ha igen, az milyen mozgásokat tud, ha egyáltalán elindítani?
A kérdés az abból a szempontból jó, hogy az ingatlan piac az általában mindig egy ilyen fél évvel követi azt, amit éppen történik rendesen a piacon. Ha ebbe gondolkodunk, akkor még most ott tartunk, hogy az ingatlan piacon az árak azok stagnálnak, sőt bizonyos helyen még estek is. Korábban tényleg azt lehetett mondani, hogy 3 hónapon belül, aki nem tudja eladni az ingatlanát, akkor ott probléma van az ingatlannal, mert vették az emberek. Ez ugye megszűnt itt az infláció okozta ütés miatt, illetve amiatt, hogy a hitelekhez kevésbé lehetett hozzáférni. A másik oldalon pedig a befektetési alapon történő ingatlan vásárlás volt az egyik ilyen pont, ahol komolyan gondot jelentett, mert hogy ezek az ingatlanok, jött ugye a Covid, az Airbnb és ezek azok ugye kiestek, mint bevételek. Ezt követően pedig a mostani válság és az energiaválság az szintén ütött egy nagyot azokon, akik befektetési alapon próbáltak kiadni ingatlanokat. Bár az ingatlan bérleti díjak azok emelkedtek az elmúlt időszakig, de azért ez nem volt már olyan jó üzlet, főleg azért, mert mellette ott volt az állampapír, ami ugye mostani a februárban lejáró PEMÁP, az bizony ez a 20% környéki hozam, az azért ez egy olyan dolog volt, amivel nem lehetett versenyezni, így van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egy nagy kérdés, hogy most azok, akik ezek a pénzekből kiáramoltak, azok befektetnek-e. Ne felejtsük el azt sem, hogy bár nagyon szépen mutat a háztartások pénzügyi vagyonának az emelkedése, és fantasztikus számokat lehet olvasni, hogyha összeadjuk, hogy ez mekkora összeget jelent, de az átlag embernek
ha valóban... Ha leosztjuk, akkor ez már azért nem akkor.
Nem, még az is eléggé magas, tehát megdöbbentően magasnak tűnne ez a szám, csak sajnos nem úgy működik, hogy mindenkinek a zsebében ott van egyébként ez a 15-20 millió forint, hanem sajnos az van, hogy ez egy nagyon koncentrált piac. Most aki vagyonosabb, annak valószínűleg már a befektetési portfóliójában elég sok ingatlan van. Van elhalasztott kereslet az ingatlan piacon, tehát nagyon sokan vannak, akik az elmúlt években nem vettek lakást. Ugye ezt leginkább a hitelpiacról lehet látni, illetve az eladott ingatlan értékesítésében, de ugye tavaly lényegében földbe állt.
Igen, hát ilyen kamatokon nem.
A lakáshitelpiac, így van. Na most ez egy elhalasztott kereslet, ennek a visszajövetelét már érezzük. Januárban és februárban is körülbelül 82-85 milliárd forint volt mind a két hónapban, amit az MNB alapján már tudunk, ami hitelbe kiment, lakáshitelbe, és ez már nagyon szép számot mutat éves összehasonlításba, de ha úgy gondolkodunk, akkor igazából 2022 nyara előtt ezek az összegek azért ezek még mindig magasabbak voltak a korábbi időben, tehát jó, abba volt a zöld hitelnek a főfutása, de azért ott volt olyan csúcsunk, amikor egy hónapban 153 milliárd forint ment ki. Tehát, hogy jön vissza egy ilyen kereslet, ez az elmalasztott kereslet, ez meg fog jelenni a piacon, ez indukálhat egy újabb forgalmat, tehát újabb forgalmi lehetőséget a piacon. az ingatlanárak nem mentek vissza annyival, tehát nem volt komoly esés, 10%-os esésekre lehetett hallani. Úgyhogy a pénzek azok ebből a szempontból érdekesebbé váltak, hiszen azért nagyon-nagyon megnőttek, amiről te is beszéltél, az ingatlanok árak megnőttek, és innentől kezdve ez egy komolyabb befektetésé vált. Mm. És ne felejtsük el, hogy a hitelkamatok azért még mindig ott vannak. Tehát ez a 3-4%-os hitelkamaton lehetett kapni hitelt 2019, 2020, 2021-ben. Most ugye a THM plafon az 7,3%, az átlagos hitel, az ügyfelek azért megkapják 7% alatti THM-mel, ez mindig majdnem, hogy duplája annak, mint amivel két évvel ezelőtt tudtak finanszírozást keresni.
Tehát akkor ez a 7%. És te, amikor szoktam kérdezni, hogy most mennyire van ez a piac túlárazva, vagy alulárazva, hát az nyilván sehogy se, de akkor ugye, akik ilyen pénzügyibb megközelítést alkalmaznak, és nem pedig egy ingatlanost kérdezek, akkor ugye azt mondja, hogy na de hát itt volt egy, az infláció mellett egy óriási reálérték csökkenés. Tehát akár összevethető azzal a nominális csökkenéssel is, ami ugye a 2008-9-es válság után tartott ki 2012-13, tehát hiába vannak most egyébként nominálisan hatalmas számok, ha azt nézzük, hogy az elmúlt 2-3 évben mekkorát estek az ingatlanok értékei, akkor az brutális. De, és akkor itt van a másik mondás, amit erre válaszol az ingatlanos, hogy jó, de hát a nap végén ki kell fizetned azt a nominális árat, szóval ezt milyen szemléletben érdemes nézni? Tehát az az ingatlan, ami került mondjuk 2013-ban, nem tudom, 12 millió forintba, és most 60 millió forintba kerül, akkor az most túlárazott, vagy tök reális?
Mindig az az árszám, mint amit a piac hajlandó megadni.
Igen, de én ezt tudtam, hogy ezzel az egy mondattal le lehet nekem rázni, de nem vagyok.
Nem, oké, rendben. Én azt gondolom, hogy valóban az elmúlt egy év az rendesen átrendezte a dolgokat. Tehát, hogyha most ugyanazt maradjunk ennél 60 milliós lakásnál, hogyha egy évvel ezelőtt 60 millióért árultam, és el tudott menni, akkor ugye jól érzem magam, most ha 60 millióért tudom eladni, akkor kicsit szívom a fogam, mert az reál értékben az bizony, az nem ugyanazt jelenti. Ami a nagy kérdés az, hogy kell-e nekem most eladnom, vagy várjam meg, amíg kicsit visszajön a piac, és elkezdenek hinni az emberek abból, hogy itt vége van ennek a válságnak. Ez ugye ez a bizalmi momentum, ami nagyon-nagyon kérdés. Ugye a gazdaságpolitika is arra vár, hogy elinduljon újra a fogyasztás, elinduljanak újra a beruházások vállalati szinten, és a háztartások szintjén, és a háztartások szintjén a beruházások az azt jelenti, hogy elkezdünk ingatlant vásárolni. Más komolyabb beruházásunk nincsen, a plazma tévét mondjuk most a foci EB és az olimpia valószínűleg földobja, de egyébként ez nem számít akkora nagy tételnek. Ugye a beruházásokon belül kb. 5%-ot számít a háztartási beruházások növekedése. Ez döntően az ingatlanpiac, és ugye ha az ingatlanpiacon megjelenik a lakosság, akkor meg fog jelenni a beruházásoknak az ingatlanpiaci részén is ez, hogy elindulnak újra azok a projektek, amiket eddig most befagyasztottak. Nagyon beszédes adat egyébként, hogy az új lakásoknak a finanszírozására fölvett hitelek még mindig nagyon-nagyon alacsonyak. Tehát, hogy nincsenek projektek igazából, mert ami volt, azt az elmúlt másfél évben megállították, hogy fölépülnek-e újra ezek, tehát neki kezdenek-e újra. Erre vannak már jelek, ha az ember mindig jár itt a városba, akkor látja, hogy hirtelen megjelenteknél azoknál a félig kész épületeknél megjelentek a munkások újra. Aha. És az valószínűleg bejön, csak ez következő fél év, egy év múlva fog bejönni. Addigra optimális esetben egyébként a lakosság úgy dönthet, hogy akkor mégiscsak belevágok egy ingatlan vásárlásba, ez akkor pörgeti a piacot, és visszajönnek azok a nagyon-nagyon magas összegek, ami egy-egy új lakásra van. Ne felejtsük el, azért a válság előtt 1 millió forintos átlagos négyzetméter áron már nem nagyon kaptunk maximum valamelyik külső kerületbe új építésű lakást.
És most már az átlag talán 1-4-1-5 talán így.
Sokkal magasabb, így van, így van. Igen. És ugye megint jön a kérdés az, hogy jó, a bérezés is ugye az, most már reálbéremelkedés van, de azért azt a lépésváltást, amit az ingatlanok értéke jelentett, és az 2016-17-18-ban, amiről te beszéltél, hát igen,
nem tudtam azt nem követi le. Akkoriban a reálbérek is két számjegyű növekedésben voltak, amikor ez a csoda időszak volt, és az annak most a nyoma nincsen gyakorlatilag.
Igen, csak hogy a probléma ott az volt, hogy közben volt egy óriási egy keresleti hiány, tehát nem volt elég szakember, aki építsen. Igen. Az építőanyagok is megugrottak, mert hogy egyre modernebb technikával igen. kell építenünk, azoknak az ára is benne volt, és volt egy másik, egy ilyen konvergencia, hogy föl kellett mennünk arra a szintre, amit a környező országokban, a városokban, helyeken az átlagos ingatlan érték van. Prágához, Bécshez szokták mindig mérni. Sőt,
Pozsonyhoz, hát Pozsonyban Pozsonyhoz képest, igen, sokkal. 1,6-1,7 millió forint, hogyha forintban nézzük az átlagos négyzetméter ára, és itt csak a használt lakásokról beszélek, és hát Pozsonynak is most van egy olyan külső része, ahol rengeteg új beruházás van. Ahová még korábban ott beszélgettem emberekkel, hát ugye euróban felvett hiteleket, hát én nem is tudom, de 0,5%-on vettek föl hiteleket, bevásároltak, és most eszméletlen jó kerestek róla, és ahhoz képest a sima hétköznapi vásárló által túlárazottnak tartott magyarországi piac, hát gyakorlatilag még a kanyarban nincs, de visszatérve arra, hogy ezt miből lehet finanszírozni, és hogy az állam, ugye itt van ez az új csok plusz, megababaváró, és hát ezt azért, amikor ezek bejöttek, és elemzők ezt elkezdték szétszedni, meg hát újságírók, azért meg lett állapítva, hogy azért ez már nyilván nem az a kör, nem olyan széles kör, mint korábban volt, de jelenleg a lakáshiteligényléseknek mekkora százalékát teszi ki ez az
ugye, új. Mint mondtam, hogy az elmúlt első két hónapban körülbelül 167 milliárd forint lakáshitel ment ki, és ebből több mint a harmadát, 50 milliárd forintot a csok plusz hozott. Tehát azt gondolom, ez egy óriási nagy lépés, és láthatóan egyébként van ebben kereslet, ami pedig azt mutatja, hogy azért felelősebbek a hitelfelvevők, az az, hogy bár 50 millió forintot lehet fölvenni maximálisan, az átlagos hitelérték 24-26 millió forint, és ezért 3%-os hitelen fölvenni, vagy 7%-os hitelen fölvenni, én azt gondolom, hogy ez egy óriási nagy dolog. Itt mindig az fog bejönni ebbe a kérdésbe, hogy jó, de bevállal le azt a gyereket, gyerek születés, stb. Vállalását. De ha ez egy ingatlan piaci pillanat, akkor legalább demográfiai kérdésekben nem kell belemennünk. De én azt gondolom, hogy a feltételeknek és a babavárónak is a feltételek mind abban az irányban mutatnak, hogy próbálják azt megteremteni, azt a lehetőséget valóban a családpolitikával, hogy megszülessenek a gyerekek. Az, hogy most lehozták a babavárónak a hölgyeknek az életkorát 30 évre, az idei év ugye az átmeneti kor 30 és 40 év között, hogyha megfogan a magzat, akkor még lehet igényelni babavárót. Ez azért kellett, mert az átlagos első gyermek születés az ilyen 29 évre volt elrakva. Na most, hogyha 29 évesen születik meg az első gyerek, akkor a második már, és főleg a harmadik, megszületni. Igen. Úgyhogy ez egy teljesen észszerű lépés. Az egy másik kérdés, hogy a mostani világunkban mennyire valid az, hogy visszapróbáljunk térni ahhoz, hogy mondjuk az egyetem elvégzése után rögtön családot alapítsunk, vagy inkább már egzisztenciát kellene alapítanunk, ez egy másik kérdés.
Igen, és ezt majd egy másik műsorban meg is fogjuk érni. Csak egy zárójeles megjegyzést ezek, és akkor még visszatérnék arra, hogy mennyire piac, ami piacunk, és hogy az államnak a súlya mennyiben torzítja ezt, de van most ez a, segíts nekem, mi a neve, valami grande beruházás ott a 13. kerületben.
Ja, 800 ez a Maxi Dubai? Vagy
az a Rákos rendező, ez egy készülő épület, igen. Ugye ez a nagyon sokat foglalkozott a híradóban, ahol ugye a kivitelező és a beruházó van, között van egy nagyon súlyos, Dunaterasz, és 800 lakás, rengeteg ember, valakinek már 99,9%-ban ez ki van fizetve, nyilván a finanszírozó bank ilyenkor egy pillanatra hátralép, hogy amíg nem rendezik le egymás között, hogy ez egy szubjektív kérdés, illetve megítélés, hogy amikor ezt látják emberek, hogy egyébként ismert, jó nevű cégek, akik tényleg nem egy ilyen súfniba vannak bejegyezve, és rengeteg projektjük van, és több 10 meg 100 milliárd forgalmuk, ilyen lehet a helyzet, ez le tudja úgy rombolni a bizalmat, hogy akár a statisztikákban is lehet látni, hogy emberek ezért nem vágnak bele, vagy igazából azt mondják, hogy hát nincs esélyem, mert hát én nem tudom megválasztani, hogy ez a nagy beruházó legyen, vagy más legyen, ez épít ott, ez adja ezt az árat. Szóval ennek lehetnek valazért negatív hatásai egy ilyen történetnek, vagy ezen gyorsan túllép majd mindenki?
Én azt gondolom, hogy ez egy egyedi eset. Azért volt ilyen a 2020-as évek elején, volt egy szintén valami egy óriási nagy történet a Hermina mezőnél építkezésnél, ahol pedig az történt meg, hogy pont az ingatlan árrobbanás miatt az egyik építető úgy döntött, hogy a korábban leszerződött ügyfelekkel fölmondja a szerződést, és újra kötötte új vevőkkel, akik másfélszer annyit fizettek.
Igen. De, jó, hát ahhoz képest ez még egy egész kellemes történet.
Tehát ezért mondom, hogy ez egy másik történet. Ettől nem, tehát olyan magas szintre nem jutott el még a magyarok pénzügyi, meg egyéb beruházási tudatosság, hogy megnézzék mondjuk az építetőt. És ugye erre az elmúlt 20 év azért szépen hozott példákat, hogy a mit tudom, ilyen Kovács János utca 32 Kft. Építette az épületet, ahol Kovács János utca 37 szám alatt, és amikor utána szerettük volna megoldani azt, hogy hát bocs, de a csapot nem kötöttétek be, vagy nem tudom, tehát hiányzik egy burkolás, akkor kiderült, hogy ez a Kft. Ez ugye ez egy projektcég volt, ami abban a pillanatban föl is szívódott,
igen, és igen, soha többet nem lehetett.
És soha többet nem lehetett a garanciális javításokat elvégeztetni. Ebből nagyon nagy probléma volt. Nem lehetett mit csinálni egyébként, mert a pénzintézetek is ugyanazt érezték, hogy nekik ez így tökéletes jó, mert nekik ez a fontos dolog, és bizony nagyon sokat veszekedtem bankokkal, hogy nem kéne itt igazából valóban a fővállalkozókat, és amikor látjuk, hogy most van egy ilyen komoly fővállalkozó, aki egyébként utolérhető és leginformálható, és minden, és még akkor is lehetnek problémák, ezt nem tudjuk kikerülni, ráadásul mondom, nem vagyunk annyira tudatosak, hogy megnézzük, hogy leinformáljuk az építetőt, ha éppen ott épít, és nekünk az tetszik, és ráadásul négyzetméter áll is kedvező, akkor sem is beugrunk ebbe a dologba, mint ahogy egyébként sem is minden más történet, és most kicsit távolabbra gondolva, mondjuk a kiberbűnözésnek az egyik legnagyobb dolog, hogy olyan ajánlatokat kapunk, hogy már ránézésre is szépnek tűnik, és nem hiszük el, tehát mondjuk
túl szép, hogy igaz
így legyen. Van, de azért nagyon
sokan hát azért az embernek,
így van.
Pont a minap olvastam, nem is tudom, talán illene tudnom, hogy pontosan kiírta. Én a HVG-re emlékszem, hogy ugye ott áll az Opni, ami már ugye 2007 óta be van zárva, évek óta van egy ilyen ötlet, egy olyan projektre, hogy ebből az állam majd valami elitiskolát csinál, és akkor csak úgy elkezdték számolgatni szakemberekkel, hogyha ez bármit is hozzányúlnának, mennyibe kerülne, és akkor úgy, hát, hogy nagyjából ugye ez a 63 000 négyzetméter, és akkor csak abba gondoljunk bele, hogy mondjuk ezt le kell burkolni, és akkor még csak a burkol. Ha Magyarország, de talán a régióban nincs annyi cég. Tehát, hogyha ezt most elkezdenék abban a tempóban felújítani és újjáépíteni, ahogy az egyébként lehetne, akkor gyakorlatilag Magyarországon megszűnne az építőipar úgy, ahogy van, és hát egy ilyen felbecsülhetetlen az értéke, megbecsülhetetlen, hogy mennyiért kéne azt felújítani. Na, az talán egy külön műsort megér majd. Az Opni, ugye mi Magyarország második legnagyobb műemléképülete a parlament után, és iszonyú helyen van, csak hát egyszerűen piaciak megbecsülhetetlen, mert viszonylag kicsi a kereslet a 10 hektáros területeken fekvő 63 000 négyzetméteres épületek iránt, kevesen érdeklődnek Magyarországon is, bár mint tudjuk, azért nálunk is vannak komoly nagy beruházók, akiknek akár kereskedelmi láncok, vagy repülőterek, vagy egyebek megvásárlása is talán ott lehet a gondolkodásában. No de, itt csatoljunk vissza az államhoz, és akkor ennek még fussunk neki az utolsó 10 percben, hogy az ugye, hogyha kikerül egy elemzés az egyik, vagy bármelyik újságban, majd onnan kikerül a Facebookra, hogy mennyit nőttek a lakásárak, és akkor ez most mit jelent, akkor ugye elindul a komment folyam, hogy mert aminek kellett a csok, meg az állam, meg a külföldi befektetők, hogy felverték ezt az egészet, és hogy igazából mi az, hogy egy panelért 50-60 millió forintot kell fizetni, hiszen az rohadt szét, és 15-öt sem ér, és majd ki fog ez a lufi pukkanni, hát látjuk, hogy ez a lufi akkor se tud kipuffanni egyébként, hogyha nem tudom, UFO támadás történik, de azért abban van valami, hogy Magyarországon az államnak legyen az ugye ha már most boncolgatott csok, babaváró, áfa, ugye, hogy most az áfát, hogyha ez az 5%-ot most meddig tartja. Tehát mennyi, mekkora torzulást okozott szerinted ebben az elmúlt 10-15 évben az állam az ingatlan piacon? Ha kivettük volna belőle az államot, amit nyilván Kelet-Európában, Közép-Európában nehéz bármiből is kivenni, erre vagyunk szocializálódva, ilyenek a rendszereink, de ha kivennénk belőle, akkor milyen folyamatokat láttunk volna? Lett volna ekkora mozgás felfelé akár, vagy amikor rosszabb idők voltak lefelé?
Nem gondolkodtam még így ezen a dolgon. Én azt gondolom, hogy a nagyon-nagyon plasztikusan a vállalkozói életben azt gondolom, hogy az államnak volt szerepe abban, hogy az összes ilyen válságot át kellett vinni a dolgoknak. Az, hogy támogatott hitelekkel próbálták a vállalkozásokat valamilyen szinten tartani, ez egy teljesen rendben dolog volt. Ebből egyébként az építőipar is elég rendesen tudott túlélést magának biztosítani. Az egy másik kérdés, hogy én azt gondolom, hogy lassan eljut az inkább az időbe, hogy ezeket a támogatásokat le lehet építeni, és bizonyos szegmensekben már nem kéne támogatott hitelnek lennie. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a beruházásokat mindig fogják támogatni. Az, hogyha a mindennapi életet a vállalkozások most már ilyen infláció mellett át kéne vészeljék, anélkül, hogy támogatott hitelt kapjanak, zárójel bezárva. Lakosság. A lakossági területen azt gondolom, hogy itt a családpolitika az, ami meghatározó. Az az elvárás Magyarországon, hogy a fiatal családosoknak azt az életminőséget tudják biztosítani, amivel ők jobban tudnak élni, vagy legalábbis nincs az a lemaradásuk a nem gyermekes családokhoz képest. Az egy végül is támogatható gondolat, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból ezek a támogatási rendszerek, ezek működnek. Vannak olyan dolgok, amiket azért nem szabad nem emlékeztetni, hogy azért, amikor bejött az első csokk, akkor az alapvetően nem a családoknak lett jó, hanem abból az ingatlan spekulánsoknak lett az első pillanat, mert ha emlékezünk, akkor addig nem nagyon volt értéke a telkeknek, és akkor hirtelen a telkek kétszer-háromszoros áron kezdtek el. Tehát, tudom én, akkor nézegettünk volna egy családi háznak a való helyet Budapest kerületére, 10-12 millió, aztán hirtelen lett 40-50 millió, arról nem beszél, minél bejjebb mentünk, egyre többen, és így nőttek az emeletek.
Hiszen egy remek hat lakásos társasház építhető rá.
Így van. Tehát hogy azt gondolom, hogy a csoknak az első vonalában ez volt. A felújítási támogatásoknál szintén ugyanez érződött valamilyen szinten, hogy amikor odaadtuk a 3+3 millió forintot a felújításokra viszonylag szabadon, akkor hirtelen azért az amúgy se vékonyan fogó mesterembereknek a ceruzája hirtelen erősebb lett.
Zárójel, számlát is kellett adni.
Így van. Zárójelbe tegyük azért hozzá, hogy egyrészt a fehérítésnek azért nem baj, hogyha fehéredünk. Zárójel megint, tehát hogy ez megint egy normális dolog. A másik oldalon pedig azt lehet mondani, hogy egyébként haza tudtunk hozni néhány olyan szakembert, aki azóta itt maradt és itt próbál dolgozni, ami szintén nem rossz, mert a mostani fellendülésre lehet, hogy most nem kell annyi ideig várni arra, hogy találjunk egy új burkolót, ha éppen felújítunk, hiszen most újra van egy új felújítási program, zárójel.
Igen, arról majd vesz, akkor
beszélünk. Akkor arról még beszélünk, akkor azt nem mondom. Jó, egyébként meg tényleg azt tudom mondani, hogy az a támogatási gondolkodás az benne van ebben a rendszerben, és valóban azt lehet utolérni a kormányzati családpolitikában, hogy azt a gap-et próbálják csökkenteni, ami a családokban a gyermekes családok és a gyermektelen családok között van, olyan helyzetbe próbálja hozni a csokkal, babaváróval ezeket a családokat, amelyekkel eljuthat oda, hogy tud vásárolni, ha fölvállalja annak a kockázatot, hogy ennek aztán vissza is kell fizetni. Ez egy másik kérdés, de ebben megint ugyanaz a kérdés, ha fiatal családokról beszélünk, és ezért lehet, hogy megint visszakanyarodva az életpályához, ha egy 20 éves eljut olyan szintig tud keresni, hogy mondjuk hitelképes most 20 évesen, akkor optimális esetben a bére növekedni fog, a tudása bővülni fog, jobban fog tudni munkát keresni a későbbiekben. Azt a törlesztő részletet, amit most ki kell fizetnie, fix hitelről van szó, azt 3-4-5 év múlva is ki fogja tudni fizetni, sőt, jobban fogja tudni kifizetni, mint most.
Na, lássuk akkor ezt az új állami otthonfelújítási programot. Hát ugye a főbb számok, ugye 90-ig megépült családi és ikerházak, 6 millió forintos visszanemtérítendő támogatás, kamatmentes hitel, és ahogy van, úgy rémlik, hogy a szem tudja, járásonként változik, tehát ahogy egyre hátrányosabb helyzetű részekre megyünk, úgy javul ez a történet. És akkor a lakásfelújítás kamatmentes kölcsönével és legalább 30%-os energetikai hatékonyság javulásával kell ugye ennek a dolognak járnia, és hát meg kell spórolni egy olyan összeget, ami már ezt ugye rentábilissá teszi. Ugye ezt ilyen állatorvosolóként szokták ebben az ügyben hozni, hogy van Magyarországon ez az úgynevezett 800 ezer kádárkocka, amiknek hát ugye nem nagyon volt piaca, mert egyrészt olyan helyeken voltak, másrészt hát olyan állapotban voltak. Egyébként zárójel, pont a minap láttam erről egy talán valamelyik kiadóban egy összeállítást, hogy annak idején, mint kiderült, volt még 2-3 féle, amit lehetett volna választani ugye a 60-as években, és de valahogy mindenki ezt választotta, és ebből most lett is. Ha ez megtörténik, feltételezve azt, hogy hát bele tud vágni az, aki benne lakik, ami egyáltalán nem biztos, akkor ez megmozgathatja ezt a piaci szegmens? Tehát, hogyha ezeket érted, ki lehet fűteni mondjuk egy ilyen kis házat 60 ezer forint helyett, mondjuk nem tudom én, 20 ezer forintból, meg úgy fog kinézni, hogy ki kell néznie, akkor ez hozhat, mert ez olyan mennyiség, tehát én sem tudtam, hogy ebből ennyi van, tehát majdnem mint lakótelepi lakásból gyakorlatilag. Vagy ez nem akkora volumen, ez a 108-110 milliárd forint van, azt hiszem, erre az egész történetre. Ezt hogy látod?
Én azt gondolom, hogy ez egy olyan helyzetet hozhat, hogy ezek az ingatlanok is fölértékelődnek. Nem kell feltétlenül eljutnunk odáig, hogy ezeket le kell dozerolni.
Ja, hogy akkor már ez igazából hátsó be, már ez is valami.
Én egy kicsit mindig abban vagyok benne, hogy nehezen nézem azt, hogy mondjuk elmegyünk az Agrárminisztérium épületét, megnézzük, akkor igazából a falanszter megmarad, és az összes többi le lesz bontva mögötte.
Menjünk át a Bentére, ott is hasonló helyzet.
De biztos, hogy építészetleg ez biztos megmagyarázható, én ehhez nem értek, nekem nem tetszik.
Nekem
de ha maradunk azokban, hogy ezek az ingatlanok egyébként valamilyen szinten élhetővé tehetők, kell rá értelemszerűen, korábban nem volt arról szó, hogy hőszigetelni kell. Tehát ha hőszigetelést rakunk rá, és önmagukban ezek, tehát téglaépületek, és ne jussunk vissza a panelhoz, hogyha majd előbb említettük. Tehát ezek azért valamilyen szinten megcsinált épületek még akkor is, hogyha az akkori kornak a
környezet. Sőt, akkori korban mekkora előrelépés volt ez több százer embernek, fürdőszoba nem volt semmi, itt pedig rendes szobák.
És azt gondolom, hogy ha eljuthatunk oda, hogy ezeket az ingatlanokat valamilyen szinten piacképesebbé tudjuk tenni, és lehet, hogy nem a most bent lakó fogja ezt piacképesebbé tenni, hanem ez mindig össze lesz kötve egy rendesebb felújításra, vagy egy ingatlan cserével, akkor ezt meg lehet oldani, akkor ez egy pozitív lépés, és nem vagyok benne biztos, bár hallani eléggé furcsálódó hangokat, hogy hát miért kellett pont ezt a 90-es időpontot behozni, miért nem mentünk el 2000-ig, vagy valameddig. Én azt gondolom, az első körről beszélünk, tehát hogy idővel azért ezeket a felújítási programot lehet majd szépen növelni a későbbiekben. Ne felejtsük, hogy ez a költségvetésnek most
ezt akartam, nincsen pénze. Ugye most értük el a teljes költségvetés, évre tervezett költségvetés ilyen 90%-át talán, tehát hogy igen. Tehát
ez nem, az idején nem arról szól, hogy osztogatni lehessen. Optimális, de ez egy indulásnak jó, és meg kell nézni egyébként, hogy ez mivel fog járni a piacon. Tehát megint ugyanaz a kérdés, én nem tudom, hányan tudnak hőszigetelést csinálni ma Magyarországon, de most azt gondolom, hogy nekik lesz munkájuk.
Igen, tehát hogy gyakorlatilag lehet cégeket.
Meg az ablakcserélőknek.
Mondjuk az pont erről beszélgettünk ugye az Évosznak az illetékesével, hogy viszont még rengeteg részletszabályozás ebben nem jött ki, tehát azt nagyon szeretnék már látni, illetve ahogy én tippelem, ez olyan nagyjából 3,5 másodperc alatt fog elfogyni ez a keret. Majd még drukkoljunk, hogy az informatikai rendszer is bírja ezt az egészet. Nem tudom, tehát hogy ez
hát igen, láttuk már olyat is, ahol 35 perc alatt vagy 3,5 perc alatt elfogyott a keret. Megnézzük. Maradjunk ebbe a legutóbbi hasonló ilyen nagy pályázatba, a napelem plusz pályázatba, még mindig működik a rendszer. Tehát mindig befogadnak, pedig ott is úgy nézett ki, hogy lehalt a rendszer az első napon.
Igen, de ott meg talán a kifizetésekkel van mindig némi
hát csúszás. Ott nem, hát ott az egy rendesebb dolog. Tehát a jelentkezés az édes kevés ahhoz, hogy utána meg kell csinálni a beruházás, rendes tervet kell készíteni, jóváhagyatni, tehát az egy lassabb folyamat.
Itt is majd kiderülnek a részletek, hogy ez van. Milyen mélységig kell, de lényeg az, hogy itt is majd számlát kell adni a végén, úgyhogy ezzel a pozitív gondolattal zárjuk a mai műsort. Nagy László Nándor pénzügyi újságíró volt ma is a segítségünkre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Segítségemre volt a mai műsorban Kemény Dániel, azt a szerkesztő Kamasz László, Kárpáti Ivánt hallották, és a jövő héten jövünk, és akkor majd dr. Nagy Zoltán ügyvéd úr fog válaszolni az önök kérdéseire.
Kulcsra kész. Kárpáti Iván ingatlan piaci műsorát hallották.